Örülök és örülünk, hogy újra itt lehetünk a testvérek között. Hát az előző két hét az több olyan dologgal telt el, ami hát sok veszteség volt számunkra a földiekben. Apósomnak a halála és ezzel való dolgok. De hálásak vagyunk azért, hogy hitben élt és az Úrhoz költözött, és egy ilyen feltámadási ünnepen úgy lehetünk itt most, hogy tudjuk azt, hogy ő is föltámadott, mert az Úr Jézus Krisztus föltámadt, és hogyha mi is halállal kell, hogy elköltözzünk erről a földről, akkor mi is föl fogunk támadni. Szeretném, hogyha Márk evangéliumának a 16. fejezetét keresnénk meg, és innen olvastánk fel az alapigét. Márk evangélium a 16. fejezetét, és a teljes 16. fejezetet, 20 igeversből áll ez a fejezet, olvasnánk föl. Kérném, hogy így álljunk föl, és így hallgassuk meg Istenünknek az igéjét. Márk evangélium a 16. fejezet első versétől így hangzik az ige. Már 16.1-től tehát. Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária a Jakab anyja, valamint Salómé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk: ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Ime ez az a hely, ahova őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Ekkor kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. A hét első napján, korán reggel, miután feltámadt, először a magdalai Máriának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki. Ő elment, és megvitte a hírt követőinek, akik gyászoltak és sírtak. Amikor ezek meghallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hitték el. Ezután más alakban jelent meg közülük kettőnek, útközben, amikor vidékre mentek. Ezek is elmentek, és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek. Végül pedig megjelent magának a 11-nek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Ezután így szólt hozzájuk: menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. Imádkozzunk! Urunk, olyan dicső ide jutni a feltámadás igéihez, és olyan nyitott marad ez az ige szakasz, annak ellenére, hogy befejeződik Márk evangéliuma, vagy Lukács, vagy a többi evangélista evangéliuma, mert innentől kezdve a rajtunk áll a dolog, hogy hogyan fogadjuk mindezt. Te megtetted mindazt, amit meg kellett, hogy tegyél, ami a te küldetésed volt. A kérdés az marad, hogy mi mit teszünk. Mi mit kezdünk ezzel, ezekkel a hírekkel, ezekkel a valós dolgokkal. Urunk, kérünk, hogy formáld a mi szívünket, és hadd tudjon megismerni téged még jobban a mi lelkünk, vagy hogyha kell, akkor elindulni végre azon az úton, amely kedves te előtted. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Tehát testvéreim, baptista áhítatunkban a Márk evangéliumát tanulmányozhattuk. Testvéreink sok újítást vezettek be ebbe az áhítatba. Például olyan újítást, hogy infografikák is vannak ebben az áhítatban. A lelki növekedés lehetőségei, például éneklés, zenélés, bizonyságtétel, szeretetből fakadó tettek, beszélgetés lelki dolgokról, séta a természetben, imaséta, bibliaolvasás, imádkozás, keresztény könyvek, különböző nyilakkal jelölve. Aztán, amikor nagypéntek vagy húsvéthoz érkezünk, ott is vannak ilyen infografikák, Krisztus Jézus földi életének utolsónak a hete, vagy például az Úr Jézus Krisztus a feltámadt Jézus kiknek jelent meg, nagyon szépen le van vezetve ilyen infografika által. Nem igazán reklámozni akartam csupán, hanem azt, hogy az Úr Jézus Krisztusnak ezek a megjelenései valóságos dolgok voltak, és olyan dolgok, amelyek azt akarják mutatni, hogy... Köszönöm szépen, Jonatán! Azt akarják mutatni, hogy... Nem csupán olyasmik történtek, hogy egy néhány ember elhatározta, hogy meghamisítja a történelmet, vagy kitalál a maga szája íze szerint egy szép mítoszt egy gyönyörű életű ember utánra, hanem olyan valóságos történetek ezek, amelyekkel minden embernek kell valamit kezdenie. Azért kell, mert a Biblia egy olyan könyv, ami nem közvetlenül Jézus idejében állt össze, hanem ahogy teltek az évszázadok, azt látták, hogy amíg ide le van írva, az a valóság. Annak ellenére a valóság, hogy Krisztus előtt olyan 1500-tól, vagy majdnem 2000-től, Krisztus utánig 100-ig íródott, és mégis összhangban van egymással, a valóságot írja le, és ezért ezzel a valósággal valamit kezdeni kell. Máté evangéliuma arról beszél, hogy az Úr Jézus Krisztus király. A mennyek királysága, a mennyek országa több mint 30-szor elhangzik ott. Aztán, és tudjuk, hogy Máté elsősorban a zsidók felé írta az ő evangéliumát, a zsidóknak írta, hogy fedezzék föl Jézusban a királyt, és ezért foglalkozik Ábrahám és Dávidon keresztül a nemzetségtáblázattal, hogy miként király az Úr Jézus Krisztus, azért kezdi így az evangéliumát. Aztán Márk evangéliuma arról beszél, hogy Jézus Krisztus szolga. Ugye rómaiaknak íródott elsősorban ez az evangélium, latinoknak, a római polgároknak, és ezért azt akarta bemutatni, hogy nem uralkodó az Úr Jézus Krisztus elsősorban, hanem szolgaként király, Jézus Krisztus szolga. És a szolgasága azt jelenti, hogy bennünket szolgál. Nem a világ mindenséget kiszolgálja, hanem az embert akarja szolgálni. Lukács evangéliuma az Úr Jézus Krisztust, mint embert mutatja be, János evangéliuma pedig, mint Istent, mint Istennel egyenlő személyt. Jézus Krisztust, mint Isten. Király, szolga, ember, Isten. És akkor, amikor mindez itt áll előttünk, mindez, amikor... úgy gondoljuk, hogy számunkra már sokkal bővebben megíratott, és sokkal bővebben átláthatjuk, mint ahogy például Magdalai Mária, valamint a másik Mária, Jakab anyja, valamint Salomé átlátták ott azon a reggelen, tették a dolgukat, Jézusnak szerettek volna valamivel szolgálni, csak rájöttek, hogy vannak nehézségek, az a kő. Azzal mi lesz? Miért történhet az meg, hogy mégis az Úr az aggodalmaik és a nehézségeik ellenére hagyja, vagy ennek ellenére mennek tovább. Talán abban reménykedtek, hogy majd az őrség elhengeríti a követ, akik ott voltak a sírnál, és majd így tisztességüket tehetik. Nem tudom, hogy mit gondolhattak, egy valamiben biztosak voltak, ott akarnak lenni, ahol Jézus van. És ez egy nagyon fontos megállapítás. Magdalai Mária volt az, aki utoljára jött el a kereszttől, és kísérte oda a sírhoz az elhunyt, meghalt Jézust, és ott akar vele lenni. Mert ahol Jézus van, ott jó neki, és ott jó nekünk is. Ahol Jézus van, ott jó. És azt látjuk, hogy ez a néhány asszony, akik mennek oda a sírhoz, ahogy beszélgetnek, hogy jó, mi a magunk részét megtettük, de mivel ez a kő nagy, ki fogja elhengeríteni, akkor felnéztek és látták, hogy a kő el van hengerítve. Nagyon sokszor az emberek azt a kérdést teszik föl, hogy Jézushoz hogyan lehet egyáltalán közeledni, lehet-e? Hagyja el magát, hogy közeledjünk hozzá, vagy ilyen üres sírokat találunk, keresni akarjuk, és nem találjuk meg. Azért nagyon döbbenetes ez, mert amikor az angyal azt mondja, hogy ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek, feltámadt nincsen itt. Ne úgy gondoljatok Jézusra, ahogy ti utoljára láttátok a kereszten. Megtörve, majdhogy nem megcsonkítva, ne így gondoljatok rá, hanem mint a feltámadottra, és a feltámadott Krisztusnak mi a jellemzője? Azt mondja, menjetek el, mondjátok el a tanítványainak és Péternek. Miért fontos ez a kis hozzátevés, hogy Péternek? Hát azért, mert tudjuk, hogyha valaki mondhatta volna azt, hogy hát nekem aztán már tényleg nincs mentségem, nekem aztán már tényleg nincs megmenekülésem, akkor Péter mondhatta volna. És az Úr Jézus külön kitér rá az angyal által, hogy mondjátok meg a tanítványainak és Péternek. Volt már ilyen az életünkben, hogy hát, ha mindenki más is, de én annyira bűnös vagyok, hogy én nekem már biztos, hogy nincs megváltásra lehetőségem. Biztos, hogy nincs. Nem. Menjetek és mondjátok el mindenkinek, és annak is, aki leginkább úgy gondolja, hogy már nincs megváltásra lehetősége. Péter az a tanítvány volt, ugye, aki megtagadta az Urát, és mégis külön meg van említve, mert a helyreállítás különleges munkájára volt szüksége Péternek, és ezt az Úr meg is adta. Azt olvassuk, hogy ekkor remegés és döbbenet fogta el őket. Hát nem tudom, hogy minket, vagy bennünket mi fogott volna ott el, és az is érdekes, hogy senkinek sem merték elmondani. Nem tudom, hogy vannak olyan titkaink, amit nem merünk senkinek se elmondani. Mert az olyan személyes, olyan megrázó, hogy az emberek vagy talán körbe röhögnének, vagy talán elmegyógyintézetbe akarnának bennünket zárni. Olyan titkaink, vagy esetleg börtönbe a büntetés miatt. Az Úr azt akarja, hogy ne féljünk akkor, amikor Jézus Krisztusról valami olyasmit tudunk meg, ami eddig talán nem amit nem így tudtunk róla. És milyen érdekes az, hogy akinek ilyen újabb fordítású bibliája van, az láthat itt a 9. vers elején egy zárójelet. És azt olvashatjuk a lábjegyzetbe, hogy a 9-től a 20. versek a legrégebbi kéziratokban nem találhatók. Hát azért érdekes ez, mert valószínű, hogy ezek a kéziratok a Bibliához tartoznak, ugyanis azzal a szóval fejeződik be itt a 8. vers, hogy mert. Nem tudom, hogy szoktunk-e így mondatot befejezni, hogy mert. És akkor úgy elmegyünk, és viszlát. Gár, ez a szó van ott, mert, ami jelenti azt is, hogy mert, meg azt, hogy ugyanis féltek, így is lehetne fordítani, hogy mert féltek, ugyanis féltek, de úgy gondolom, hogy az nem evangélium, ami úgy fejeződik be, nem örömhír, ami úgy fejeződik be, hogy ugyanis féltek. Akkor menjünk haza. Féljünk mi is. Az nem evangélium, az nem örömhír, és biztosak lehetünk, hogy az Úr jónak látta, hogy ez a többi ige szakasz is ide tartozó, még akkor is, hogyha ebben vannak nagyon nehéz szakaszok, de talán az Úr segítségével sikerül egy kicsit meglátnunk, hogy miért íratott ez le. Azt olvassuk, hogy a hét első napján korán reggel miután feltámadt, először a Magdalai Máriának jelent meg. Hogyan jelent meg neki? Emlékszünk rá? Mit hitt róla, Jézusról, hogy ki ő, amikor meglátta? Kertész. Hát, szép szakma egyébként a kertészkedés. Van is ilyen mondás, hogy aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet, mert kertész leszek, fát nevelek, kelő nappal én is kelek. És a kertészkedés az egy olyan szép dolog lehetne, viszont amikor az ember homályosan lát valamit, és nem tudja elképzelni, hogy az Úr Jézus Krisztus feltámadhatott, akkor azt látjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus megjelenik, és másnak hiszik őt, mint aki. És testvéreim, nagyon sokszor, mikor van ez így? Amikor ott a félelem, az aggodalom van a szívünkben. És nagyon döbbenetes ez, hogyha ez vagy az megoldódna, akkor már nem lenne tovább félelem a szívünkben. Testvéreim, nem így van. Vagy van félelem, és akkor mindentől félünk, mindentől aggódunk, vagy nincs félelem, és akkor nem kell aggódnunk. Milyen félelem lehetett utána, amikor megjelent? Azt olvassuk, hogy remegés és döbbenet fogta el. Jézus föltámadt. Rebegés és döbbenet fogta el őket. Újra ott van a félelem. Nem merték elmondani senkinek. Aztán, amikor Jézus megjelent, majd pedig később megjelent egy úti társként, ugye az Emmausba, vagy Emmaus felé, Emmausba tartó tanítványoknak, akkor azt látjuk, hogy ott is ők a félelem miatt csak egy utitársnak látták, nem látták meg benne Jézust. Nem látták meg benne azt, aki ő valójában. Az Úr le akarja győzni a mi félelmeinket, és csak úgy tudja legyőzni, hogyha az ő vele való közelséget és közösséget keressük. És akkor, amikor azt látjuk, hogy megjelent a Magdalai Máriának, már nem volt benne félelem, a János evangéliuma írja le, hogy ő elment és megvitte a hírt követőinek, akik gyászoltak és sírtak. Testvéreim, mit csináltak? Gyászoltak és sírtak. Akik gyászolnak és sírnak, őfeléjük nem a félelem lelkével kell közeledni, a félelem lelkületével, hanem az örömhír üzenetével, az örömhír lelkületével. Félelemmel és aggodalommal közeledni afelé, aki éppen gyászol és sír, ami egyébként elég aktuális a mi családunkra nézve is ezekben a napokban, azok felé nem nagyon szoktak, mi is tapasztaltuk, hogy az emberek többsége azért nem ezzel a lelkülettel közeledett felénk ott a Péceli temetőben a koporsó mellett, hanem a reménység lelkületével. Azzal, hogy van reménység Krisztusban, és a gyászoló és a síró emberek felé nem lehet a bizonytalanság, a félelem, az aggodalom nyomásával közeledni. Jobban van, nincs értelme, mert még inkább belelovalja az ember őket. És azt látjuk, hogy, és Mária, amikor Mária ezt elmondta, és hogy látta az Urat, nem hitték el. Testvéreim, ezzel kell találkoznunk nekünk is, és fogunk találkozni, hogy amikor az Úr Jézusról bizonyságot teszünk, a legtöbb ember nem fogja elhinni. Jó, te ezt így élted meg, te így gondolod, de valószínű, hogy ez nem teljesen így van, ez csak a tiéd. Más formában is megjelent, és tudjuk, hogy ezek is elmentek és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek. Az egész világ mondta volna, akkor se hittek volna, és azt olvassuk, hogy végül pedig megjelent magának a 11-nek. Nem elég nekünk megjelenni, Jézus kell megjeleníteni, megjelentetni az emberek között, és mit csinált? Szemükre vetette hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Testvéreim, a Biblia utána azt mondja, hogy Jézus ezt mondja feléjük, amikor valakinek Jézus megjelenik, akkor nem csak azért jelenik meg, hogy jól érezze magát, hanem, ahogy szoktuk mondani, a misszió parancsal jelenik meg, hogyha most már ti láttok, ismertek engem úgy valójában, amilyen vagyok, akkor menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek, aki hisz és bemerítkezik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik, aki pedig hisz, ezek a jelek követik. És testvéreim, mi nagyon sokszor szeretjük az első felét idézni, aki hisz és bemerítkezik, üdvözül, aki pedig nem hisz, az elkárhozik. De mond itt az ige egy néhány érdekes dolgot. Ugyanis azt látjuk, hogy a vízbe merítkezés nem a megváltáshoz szükséges, hanem a megváltás megvallásához szükséges. Nem a megváltás jár vele együtt. A kereszten a gonosztevő nem merítkezett be, az Úr mégis biztosította, hogy vele lesz a paradicsomban, tudjuk Lukács 23-ból. Aztán a cézáreai pogányok azután merítkeztek be, miután megváltattak, az apostol cselekedetei 10. fejezet mondja ezt. Jézus maga nem végzett bemerítés, azt mondja János 1-2, és ez furcsa mulasztás lett volna, ha a bemerítkezés szükséges lenne az üdvösséghez. Aztán Pál azt mondta, hogy hálát adok, hogy nagyon keveseket merítettem be, ezzel még valamilyen szinten dicsekszik is. Ez képtelenség lenne ez a hálaadás, a bemerítkezés a megváltáshoz lenne szükséges. Aztán az Új Szövetségben körülbelül 150 igehely állapítja meg, hogy a megváltás egyedül hitáltal lehetséges. Alig van néhány vers, amely ezzel a túláradó bizonságtétellel valahogy szemben állna. És a bemerítkezés az Új Szövetségben a halállal és eltemettetéssel van összefüggésben, nem a szellemi születéssel. Azzal, hogy valami, ami bennem történt, azt kiábrázolom, azt bemutatom. És azt látjuk, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy a bemerítkezés nem feltétele a megváltásnak, hanem külső kinyilvánítása annak, hogy az ember meg van váltva. Ma reggel fölvettem a gyűrűt, általában otthon nem szokott rajtam lenni, de kinyilvánítom, amikor emberek közé megyek, hogy elköteleződve vagyok. Elköteleződve vagyok. Nem baj, hogyha ezt tudják. A feleségem is örül neki, hogyha ezt látja rajtam. Otthon nem kell bizonygatnom, amikor együtt vagyunk a lakásban, hogy elköteleződve vagyok, mert vele töltöm az életem leghosszabb szakaszát és idejét. De amikor úgy néz ki, hogy minthogyha nem vele lennék, vagy tölteném ezt az időt, akkor is el vagyok köteleződve, bemerítkeztem. Kinyilvánítottam azt, hogy megváltott vagyok. Tehát nem a feltétele a megváltásnak, hanem a kinyilvánítása a megváltásnak, ugyanúgy, mint ahogy a házasságkötés is. És Jézus elmond bizonyos csodákat, hogy mi fogja követni azokat, akik ő benne hisznek. Ugye démonok kiűzése. Hát az apostolok cselekedetei 8., 16., 19. fejezetében bőven olvashatunk ezekről. Új nyelvek csodái az apostolok cselekedetei 2. fejezet, 10., 19. fejezet. Kígyók nem ártanak neki. Szintén apostolok cselekedetei 28, méregivása káros hatás nélkül. A Bibliában erre nem találunk utalást. A 4. században egy egyháztörténész, Eusebius azt mondja, és föl van jegyezve, hogy ő akkor úgy tudja, hogy mind János, mind pedig Barnabással itattak meg ilyen mérges poharat, és egyikőjük sem halt meg tőle. Ugye tudjuk, hogy Szokratész annak idején elhalálozott ezzel kapcsolatban. Nem kell talán túl messzire venni, a teológián hangzott el ilyen bizonyságtétel, hogy Erdélyben voltak ilyen esetek, hogy lelki pásztorokkal itattak mérget, és nem haltak meg több esetben sem. Betegre vetik kezüket, és meggyógyulnak, szintén az apostolok cselekedeteiben olvassuk mindezt. Mi volt a célja ezeknek a csodáknak, testvéreim? Úgy gondolhatjuk, és bár talán nem biztos, hogy a tökéletes választ találjuk meg ebben, de a zsidókhoz írt levél 2. fejezetében azt olvassuk a 3. és a 4. versben, zsidók 2:3-4 így szól, akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először? Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra. Isten pedig velük együtt tett tanúbizonságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott szét. Testvéreim, annak idején nem volt az emberek kezébe ige, Biblia, mielőtt az Új Szövetség teljes formájában lett volna meg, az apostoloktól más bizonyítékokat is, az apostolok által más bizonyítékokkal is akarta az Úr az ő igazságát és az ő valóságát kinyilvánítani. Hogy ma ezek a csodák kiknél működnek, hogyan működnek, ez nem a mi jogkörünk eldönteni. Ahogy említettem, én is hallottam ilyen csodákról, és nagyon hálás vagyok, amikor az Úr az ő hatalmát és az ő istenségét akarja ezekkel a csodákkal olyan embereknek bebizonyítani, akik mindenképpen tagadják és elutasítják. Viszont nem az a célunk és nem az a feladatunk, hogy ilyen csodákat akarjunk mímelni, bemutatni, hogy hozzatok be ide nem tudom mennyi kígyót, és hagy marjon meg valakit, és hagy bizonyítsuk be, hogy mennyire az Úrtól született az a személy, hanem az Úr valamilyen nagyon nehéz élethelyzetben bizonyítja, hogy valaki ő hozzá tartozik. És testvéreim, akkor, amikor az Úr Jézus Krisztus fölhívja erre a figyelmet, hogy az övéit jelek és csodák követik, akkor tudhatjuk azt, hogy az Úr Jézus azt szeretné, hogyha a mi életünkben is jelen lennének olyan jelek és csodák, amelyek az emberek számára kézzel foghatóak. Magdalé Máriából kifolyólag azt láthatjuk, hogy Krisztusból azok merítik a legtöbb áldást és hasznot, akik leginkább szeretik őt. Hogyan szeretem Krisztust? Testvéreim, az emberek nem arra kíváncsiak, hogy egy leeresztett gumikerékre én azt mondom, hogy most fújódj fel, és fölfújódik, és hiszek Jézusban. Nem ettől hisznek Jézusban, hanem attól, hogy valami olyasmit látnak, azt föl lehet fújni egyébként mással is, nem kell hozzá ez, hogyha bennem valami olyan változás megy végbe, és olyan értékrend következik az én életemből, ami áldást fog hozni. Mit csinált Magdalai Mária? Nem tágított Jézus mellől. Nem tágított Jézus mellől. Oda ment vissza, ahol Jézussal legutoljára találkozott. Krisztusból azok merítik a legtöbb áldást és hasznot, akik leginkább szeretik őt. Hogyha nem merítesz eddig áldást, és nincs haszon, ilyen jellegű haszon az életedben, akkor nem merítesz eleget az Úr Jézus Krisztusból. Akkor nem merítek eleget az Úr Jézus Krisztusból. Ez a nő legutoljára hagyta ott a keresztet, és legelsőként volt ott a sírnál. Aztán a hívők különböző vérmérséklettel rendelkeznek. A hívők belső jellemének széleskörű szabadságát kell biztosítanunk megnyilvánulásaikban. Tudjuk, hogy viszonyultak a tanítványok is, az asszonyok is, különböző féleképpen. Tudjuk, hogy Péter meg János odafutott a sírhoz, János leelőzte Pétert, de nem ment be. Péter bár egy kicsit nehézkesebben mozoghatott, de bement. Egyik is, meg a másik is különböző féleképpen reagált ott a sírnál, de mégis nem hiszem, hogy az Úr fölróná Jánosnak, hogy ejnye, miért nem mentél be olyan gyorsan, se Péternek, hogy miért nem futottál gyorsabban, most kifejezhetted volna, hogy jobban szeretsz engem, mint János. Nem ilyen dolgokban kell keresnünk a másik embernek, a hitének a valódiságát. Mert a személyiségünket az Úr nem akarja úgy megváltoztatni, hogy úgymond kiforduljunk önmagunkból. Az Úr azt akarja, hogy a mi jellemünk változzon meg. És azt akarja, hogy az a sok tudatlanság, amiről maga János is bizonyságot tesz a 20. fejezetben János evangéliumában, hogy bár látott és hitt, mégis nem hitték el, azt mondja János 20:8 és 9-ben, hogy akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. A hívők különböző vérmérsékletűek, és nagyon sok tudatlanság található meg az igaz hívőkben is, de egy néhány bizonyosságnak azért lenni kell. Nem mondhatjuk azt, hogy hát majd az Úr megmutatja nekünk. Nem. Az Úr azt szeretné, hogyha lenne már olyan bizonyosságunk, ami alapvető, a bűnösségnek a tudata, az elveszett voltunk állapotunknak a tudata, a Krisztus megváltó tisztségének a tudata, a megtérés szükségességének a tudata, és a hitáltali elfogadás tudata. Ez nem kikerülhető. Ez kell ahhoz mindenképpen, hogy Jézus Krisztust helyesen tudjuk követni. A tanítványok semmit sem nyertek azzal, hogy Jézust feltámadottnak vallották, ellenben mindent elveszítettek. Miért mondjuk ezt? A testvéreim, mit nyertek a tanítványok azzal, hogy Jézus Krisztus most már úgy kezdték el hirdetni, mint a feltámadott Krisztus? Hogyha az apostolok cselekedetei 3., 4., 5. fejezeteit olvasgatjuk, látjuk, hogy azért ott egyre több bonyodalomba keverednek ezek az emberek. Nem, hogy áldás származott volna belőlük ugye az emberek közötti forgolódásban, hanem egyre inkább próbálták őket visszaszorítani. Egészen Pál apostolnak egy olyan kis monológia van, ami úgy gondolom, hogy nagyon elgondolkodtató. Azt mondja, ha valaki merész valamin Valamiben, eztelenül szólok, merész vagyok én is. Héberek ők? Én is. Izraeliták? Én is. Ábrahám utódai? Én is. Krisztus szolgái? Eztelenül szólok, én még inkább, hiszen többet fáradoztam, többször börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben. Zsidóktól 5-ször kaptam 40 botütést, egy hián, 3-szor megvesszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 ét és 1 napot hányottam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton, veszedelemben, veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és veszőtségben, gyakori virrasztásban, és sorolja itt a 2 Korintus 11-ben, hogy mit nyert ő azzal, hogy Jézus Krisztus feltámadása számára élővé vált. Élővé vált. És testvéreim, a tanítványok semmit sem nyertek azzal, hogy Jézus feltámadtnak vallották. Persze, tudjuk, hogy nyertek örök életet, tudjuk, hogy nyertek békességet, tudjuk, hogy nyertek bűnbocsánatot, de erre a világra nézve nem volt túlságosan népszerű ezt fölvállalni. És mindig az a kérdés, hogy hol találkoztam utoljára Jézussal? Hol volt számomra Jézus az, aki valójában megmutatta magát. Mert testvéreim, ahol utoljára találkoztunk Jézussal, ott fogjuk majd újra megtalálni. Ahol elhagytad, ahol ott hagytad. Magdalai Mária esete ezt mutatja nekünk. Ahol hagytad Jézust, ott fogod újra megtalálni. És testvéreim, szeretné azt, hogy... onnan akar az Úr Jézus bennünk tovább vezetni, a utoljára ott hagytuk. És nem tudom, hogy mennyire valós a mi életünkben Jézusnak a jelenléte. Magdalai Mária, tudjuk, hogy nem tágított tőle. Krisztusból azok nyerik a legtöbbet, és a legtöbb áldást és hasznot, akik a leginkább szeretik őt. Ugye azt olvastuk, hogy Máriából 7 ördögöt űzött ki. Sok mindentől megszabadította. Tehát nagyon ragaszkodott hozzá. Az Úr Jézus Krisztus az ő mennybe menetelével nem a csüggedést, nem a lemondást, nem a veszteséget hagyta itt számunkra. Úgy terveztük, hogy a jövő vasárnap gyülekezeti órát tartanánk, de az utóbbi néhány hétben olyan különleges elfoglaltságok adódtak, amelyek úgy néz ki, hogy ezt most nem teszik majd lehetővé. Olyan sok minden elmaradt, ha lehet ezt mondani, az életünkből, hogy csak a két talán legfontosabbat, hogy mondjuk ugye apósomnak a halálával, hogy a elmúlt hét szerdán a pénztárcámat elhagytam, és hát 2 bankkártyától kezdve azért nagyon sok irat, meg minden más elmaradt benne, és az ember úgy fájdalmat érezhet, hogy elhagytam. Nincs meg, most már nem is lesz meg többé, de az Úr Jézus Krisztussal tudjuk, hogy nem ez van. Lehet, hogy ott volt valamikor a szívedben, lehet, hogy ott volt, és érezted ennek a tüzét, és tudtad azt, hogy a jó helyen vagy, jó úton vagy, de valahogy az élet gondjai, vagy azok, amik úgy gondolod, hogy fontosabbak, és talán az Úrtól kaphattad azokat az elhívásokat, vagy kaphattam, hogy tegyem ezt. És a célok fontosabbá váltak az Úr Jézus Krisztus követésétől, és az Úr Jézus Krisztustól, akkor megvizsgálhatjuk az életünket, hogy hol hagytam el Jézus Krisztust. Hol halt meg számomra Jézus Krisztus. Mert a feltámadásban, ugye 2 kedves énekünket, majd talán záradékul Dávidnak is jelzem, hogy elénekelhetnénk, a fekszik sírkő alatt Jézus megváltóm. Ott van még a sírkő mögött az Úr Jézus, a megváltó, vagy a feltámadt hősó, dics neked. Mert testvéreim, én úgy gondolom, hogy mindannyian, akik megtaláltuk az Úr Jézus Krisztust, ugyanezzel a kérdéssel szembesültünk. Ha ő feltámadt, és megjelent nekem, mit kezdek én ezzel? Akarom egyáltalán, hogy megjelenjen. Elfogadom-e azt, hogy feltámadt? Azt látjuk, hogy az ige nagyon nyilvánosan elmondja, hogy feltámadt. Sokkal nagyobb bizonyítékai vannak erre a történelemnek, mint csomó minden másra, amit kapásból elhiszünk. Miért? Mert annak semmi köze hozzánk, hogy Spártán hogyan dobálták le ott a gyerekeket, vagy nem dobálták le a Taigetoszról. semmi köze a mai életünkhöz. Viszont az Úr Jézus Krisztus feltámadásának köze kell, hogy legyen az életünkhöz, ezért ezzel valamit kezdenünk kell. Az Úr azt szeretné, hogy amikor erre gondolunk, akkor nézzük meg, hogy az én életemben ott van-e még Jézus a sírkő mögött. Ott akarom-e tartani, talán ráülök a sírkőre, hogy innen, aztán ki nem fogsz jönni, az biztos. Mert az Úr Jézus annak ellenére, hogy őrizték nagyon sokan, kijött onnan. És azt akarja, hogy élővé váljon a mi életünkbe, márpedig, hogyha ő él, akkor nekünk nem marad más, hogyha nem jól viszonyulunk hozzá, mint amit a Jelenések könyve mondja, hogy ó, halmok essetek ránk, mert ő jön, meg a mi kedves énekünk is, ami megzenésíti ezt. Ó, hegyek essetek ránk, mert ő jön. Takarjatok el minket, inkább menjünk be mi a sírboltba, hogyha ő él és kint van, akkor nekünk ott lenne a helyünk. De az Úr ezért váltott meg bennünket, és ezért hozta el a feltámadást, hogy újra az ő országába lehessünk. Hogyha elhagytad valahol az Úr Jézus Krisztust, hogyha már nem annyira élő a számodra, akkor menj oda vissza, ahol legutoljára találkoztál vele, mert ott fogod megtalálni, és onnan akar ő tovább vezetni, ahogy az emmausi tanítványokat tette, ahogy tette itt az első keresztényekkel, akiket nagyon erős jelek és csodák követtek, hogy a mi életünkben is ugyanilyen jelek és csodák tudják követni. Mert az Úr azt szeretné, hogy így képviseljük őt. Ezzel az örömhírrel, ezzel a valósággal, ezzel a gyászból és reménytelenségből való kilépési lehetőséggel. Adja az Úr, hogy a feltámadás ez legyen számunkra. Az Úr Jézus Krisztus él, bizonnyal él. Hogy legyen ez, ami elszavunk és ami életünk. Amen.